ez az! Ott van! Gurulj be lassítva is!
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez a Gurulj be lassítva is, az M4 Sport focival foglalkozó podcastja, és általában ilyenkor azt mondjuk, hogy valakivel, ugye Berkesi Judittal, ha éppen nem ő köszön be, és velem Hajdú B. Istvánnal, és ez igaz is, csak hogy kiegészült az asztaltársaság, mert itt ül körünkben Tóth Bálint, akinek rengeteg élményt köszönhetünk, független attól, hogy nem is nagyon tudjuk, hogy neki mennyi mindent köszönhetünk.
Meg hogy ki ő.
Mi tudjuk. A te Bálint neve összefort ugyanúgy a válogatottal, mint a tiéd, Pisti, én is köszöntök mindenkit, csak a háttérből. De ez egyik legfontosabb szerkesztőként, ahogy te évek óta dolgozol a magyar férfi labdarúgó válogatott mérkőzésein.
Így van. A lényeg az, hogy december 27-én, 28-án és 29-én három részben EB-től EB-ig egy film eposz a magyar labdarúgó válogatott elmúlt három esztendejéről. Olyan interjú részletekkel, amelyeket vagy már elfeledtek, vagy még nem is hallottak másutt, és egy abszolút kerek történet, amely, hát, és Bálinthoz fordulok rögtön azzal a kérdéssel, hogy mennyire volt adott, hogy ez ott kell, hogy kezdődjön, ahol az előző EB befejeződött, nevezetesen mindenki emlékszik Schäferre, mint zokog Marco Rossi vállán, Németország, Magyarország 2-2, a magyar válogatott a halálcsoportban, hősi halált halt, hogy idézzem saját magam, és onnan kezdődik valami új.
Köszöntök én is mindenkit. Adott azért nem volt szerintem, vagy legalábbis utólag nem így gondolok erre az egészre. Kicsit inkább úgy, hogy ha nagyon tágabban nézem, hogy mi mit csinálunk itt az M4 Sportnál, én azt gondolom, hogy valahol azért az nekünk feladatunk, hogyha már ott vagyunk a válogatott összes mérkőzésén, talán azzal nagy titkot nem árulok el, hogy hazai mérkőzések esetén például több mint 10 kamerával, több olyan kamerával, aminek a képeit a nézők élőben nem is láthatják, majd csak mi utólag, hogy ezt valahogy azért kötelességünk felhasználni és feldolgozni. És olyan szempontból a 2021-es EB-től kezdődő időszak azért adja magát, mert mi, mint M4 Sport valahol egy picit ott hagytuk abba a történetet. Tehát a válogatott korábbi szakaszait azt hol évösszefoglalókban, hol egy szintén katartikus EB kiutás feldolgozásában, vagy akár a 2021-es EB mozzanatait is feldolgoztuk egy ilyen órás, végül is nevezhetjük dokumentumfilmnek, de azóta nem csináltunk semmi erre hajazót, erre hasonlítót, és amikor őszintén szóval, amikor már kisorsolták az EB selejtező csoportokat még tavaly novemberben talán a mostani selejtező sorozatra, már akkor nekem eszembe jutott, hogy jó, oké, hogy itt lesz egy, nagyon reméljük, hogy sikeres EB selejtező sorozat, na de hát azt önmagában azért nehéz értelmezni, hogyha nem mutatjuk meg, hogy mi volt az előtte lévő évben a Nemzetek Ligájában, pláne, hogy pont Marco Rossi az, aki hivatkozik nagyon-nagyon sokszor arra, hogy ugye az UEFA versenysorozatai hogyan épülnek egymásra, és egyik hogyan következik a másikból, hogy milyen előnyt tudott a magyar válogatott is kovácsolni például egy jó Nemzetek Ligája szereplésből. Ha meg bemutatjuk a Nemzetek Ligája szereplést, akkor meg egy kicsit átesünk a lónak a nagyon szép és nagyon jó oldalára, mert ugye még ott az EB utáni időszak az is nagyon-nagyon tanulságos, tehát egy kicsit azt is jó lenne értelmezni, és így jött annak az ötlete, hogy legyen inkább egy három részes, viszonylag kerek valami ebből.
Ez mennyire volt bátor vagy vakmerő vállalkozás? Most egy picikét ilyen szakmai részébe is be tudsz minket avatni, szóval ez irgalmatlan mennyiségű nyersanyag, amit végig kellett nézni, főleg ha azt mondjuk, hogy 10 kamera per meccs, akkor azt is végig lehet pörgetni, gondolom Pisti hangjától már néha lehet, hogy már pontosabban tudod idézni, mint bárki más Magyarországon Pisti közvetítéseit a válogatottnál, és főleg úgy kérdezem, hogy amikor nekiültél, akkor még nem tudtuk, hogy mi lesz az EB-selejtező vége, tehát még nem tudtad, hogy mi lesz ennek a kifutása, ennek a történet. történetnek. Szóval honnan indult ez el benned, amikor már tényleg nekiültél és elkezdtél keresgélni irgalmatlan mennyiségű nyersanyagot?
Hát itt ugye most egyeztem első szemében beszélek, de ez azért szeretném kihangsúlyozni, hogy ez nem az én filmem. Maximum nekem van a legtöbb utómunkám ezzel. Tehát, hogy itt a, mire a Pisti is utalt, hogy van benne nagyon sok már vagy látott, vagy teljesen új interjú részlet, annak nagy részét természetszerűleg nem én készítem, hanem te is, sok más kollégánk, a tehnél Juditra mutattam, mondom a kedves nézőknek, de például Pisti is nagyon-nagyon sokat szerepel ebben vezérhangként, hogy úgy mondjuk, de más minőségben is akár, és ez nem egy egyszemélyes dolog, de nyilván ahhoz, hogy ebből legyen valami, már évközben is el kellett kezdeni szervezni dolgokat, olyan interjúkat, hogy tudunk például Marco Rossival eltölteni egy napot Nápolyban, vagy szűkebb lakóhelyén a Nápolyhoz nagyon közeli Pozzoliban. Hogy ha már Fukuokában, a vizes világbajnokságon ott vagyunk, a világ másik végén, ahova a jó ég tudja, hogy mikor jutunk el legközelebb, akkor azon a két szűnnapon, amikor az úszóversenyek között van rá lehetőség, hogyan lehet átutazni az egyébként onnan egy órára lévő Ulsan városába, ahol az az Ádám Martin lakik, aki, mint utóbb kiderült, az EB-re jutásról döntő mérkőzés egyetlen magyar gólszerzője lett. És ez ugye egy nagyon hosszú, tehát például egy ilyen Ádám Martinos interjú leszervezés az körülbelül 2 hónap volt. A Marco Rossinál szerencsésebbek voltunk, mert ott a válogatott sajtófőnöke Szabó Gergő is utazott a helyszínre, tehát hogy ott felgyorsultak az események. De ez csak 2 interjú a sok közül, amit kiemeltem, szóval ez maga nagyon-nagyon egy ilyen előre gondolkozást igényel. Maga ennek a feldolgozása az elmúlt körülbelül 3 hónapot vette igénybe.
Hány órányi anyagot kellett megnézni?
Pistén, ezt meg nem tudom mondani.
Nagyságrend.
Hát ha most magukat a mérkőzéseket ugye számolod, nem tudom, ha csak a mérkőzéseket számolod, már az is egy irdatlan nagy szám, hiszen játszottunk idén, segíts ki, 10 mérkőzést.
Ez egy több ezeres óra szám, nem? Tehát nem tudom, hány ezer óra lehet, ha
igen, és tisztán azt azért nem titkolom, hogy például a 2021 és 2022-ben az összes Marco Rossi sajtótájékoztatót és interjút átnéztem, mert át kellett néznem.
Bocsánat,
2023-ban már egy picit ezt elblicceltem, mert az kicsit azért közelebb volt.
Csak azért szólok közben, hogy már előtte számodra is volt egy kép, hogy Marco Rossi milyen karakter. Szerintem nagyon fontos ebben a filmben, mi már meg tudtuk nézni, hogy Marco Rossi mint vezér milyen, mint szövetségi kapitány milyen, mint apa milyen. Nagyon sokféle, nem is tudom, metafora vagy hasonlat van vele kapcsolatban is. De amikor te megnézted ezt a sok-sok interjút, beszélgetést vele, sajtótájékoztatót, neked lejött, vagy valami változott ebben, vagy megerősítettéged abban, hogy milyen Marco Rossi és mennyire kulcsfigurája ennek az egész sikernek? Hiszen nagyon sokszor beszéltünk itt a podcastben is, hogy ő az alfa és omegája első körben ennek a válogatottnak. Természetesen a csapattal együtt, hát, de mint vezér.
Természetesen volt róla egy képem, illetve nem természetesen, de volt róla egy képem, meg volt már szerencsém vele interjút készíteni, tehát tudom, hogy mennyire közvetlen, tudom, hogy milyen ember, de azok a jellemvonások, amiket a válogatott tagjai mondanak el róla, hogy hogyan kezeli, mennyire partnerként kezeli a játékosokat, hogy hogyan osztja a feladatokat ki és meg, mint egy jó vezető, hogy nem akar mindent átlátni, hanem igazából szétosztja a stábja között, és ő csak a megfelelő információkat gyűjti be. Ezeket csak ilyen interjú vagy sajtótájékoztató foszlányokból tudtuk meg, vagy rajzolódott ki számomra eddig. És amikor készültünk erre a Pozzoli forgatásra, akkor direkt úgy írtam, illetve találtuk ki a kérdések sorát, illetve az interjúvázát Marti Zolival, ő volt ott a helyszínen, aki azt az interjút készítette, hogy ez igenis derüljön ki, hogy honnan jön az az attitűd, amitől mi őt egy jó vezetőnek gondoljuk. Hogy tényleg, ha már ott vagyunk a lakóhelyén, akkor mutassa meg, hogy merre jár, merre megy, hol jár. Zárójel, hogy azért a szűkebb lakóhelyére, a házába, lakásába nem tudtunk elmenni, mert pont azon a héten felújították. Tehát, hogy annyira azért nem tudtunk nagyon belemenni a Rossi család mindennapjaiba, de azt gondolom, így is kerültünk hozzá, vagy kerül hozzá az, aki megnézi ezt a három részt, mert hogy ez az interjú végig megy mind a három epizódon.
Ez egy főzsinórmérték, ez az interjú.
Hogy megtudjuk a Marco Rossiról azt is, hogy honnan jön, miért gondolja azt bizonyos helyzetekről, amit gondol, miért tartja egyáltalán fontosnak azt, hogy Magyarországon őt ennyire megbecsülik, és hogy ezt ő hogyan akarja visszaadni, és hát ugye az adásba kerülésünk, vagy hát a podcast kikerülésének napján 27-én rögtön az első 3 percben én azt gondolom Marco Rossi elmondja a kulcsot, és nem véletlenül szerkesztettem én azt oda, hogy ha egy edző jól végzi a munkáját, és az az edző ráadásul egy jó ember is, akkor a csapata, vagy a mindenkori csapatai tükrözik az ő személyiségét. És majd erre a mondatra, hogyha valaki végignézi ezt a 3 vagy 3,5 órát, a 3,5 óra a legvégén gondoljon vissza, hogy erre mikor és hol kapott ebben legnagyobb bizonyosságot.
Ugye Marco Rossi kulcsfigurája az egész filmnek, nem csak a magyar válogatott sikerének. Nyilván én, aki utaztam a válogatottal, ott voltam a mérkőzések nagy részén, bennem még kristályosabb volt a kép, mint egy átlag nézőben. De itt a legfontosabb dolgok ott kerülhetnek még inkább előtérbe, és szerintem ezért volt nagyon jó példa hozzá ellátogatni, mert az, hogy milyen Marco Rossi meg a játékosok kapcsolata, arról azért lehetett olvasni meg. Na de hogy viselkedik egy kávézóban? Hogy beszél a pékkel? Tehát az embert jóval közelebb hozza.
Hogyan iszza a kávét?
Igen. És aztán ugye van, azt nem akarom ellőni azt a poént, hogy a mexikói és a magyar gyomor között mi a hasonlóság.
De nagyon örültem, hogy éppen Mexikót mondta.
De ez is megvan. Na most ugye a másik része az nyilvánvaló volt, hogy ennek a 3 részes filmnek mondjuk a második meg a harmadik éve az egy sikertörténet lesz, mert a Nemzetek Ligájában nagyszerűen játszottunk, az EB-re meg kijutottunk. De ott van az első év. Az első év, ami egy jól sikerült Európa-bajnokság után van, tehát nem magát az EB-t idézi föl, hogy Fiola gólt lő és, hanem hogy vége van, és várja mindenki, hogy kijutunk a világbajnokságra, majd a VB-selejtezőkön. És a Rossi korszak legnagyobb pofonjai, az albán mérkőzések, azok itt ugyanúgy hangsúlyt kapnak, mert azt hiszem, hogy a teljes képhez hozzátartoznak. Mennyire volt nehéz a 2021-es évet feldolgozni?
Hát nagyon. Mármint egy egyszerű futball szeretőként is azért megrázó volt újra megnézni, hogy a Broja megint lő egy gólt, és lő még egyet, és így, jaj, ne, tehát, tehát nem tudtunk olyat szerkeszteni, amiben megnyerjük az albánok elleni mérkőzést. Pici háttértörténet ahhoz az évhez, hogy azért ott nem tudtunk annyi háttér interjúra szorítkozni, mert akkor egy bizonyos Milák Kristófról készített dokumentumfilmet a csatornánk, és abban az időben az ezzel párhuzamosan zajlott, és inkább az erőforrásaink arra összpontosultak. Itt a záróját be is zárnám. De hogy önmagában kicsit utólag puzzle-öztem össze azt az évet is, a Rossi által elejtett, illetve a válogatott játékosok által elejtett mondatokból, mert persze most így utólag visszanézve arra nagyon sokan azt mondanák, hogy úristen, milyen rossz eredmény, mennyire negatív, hogyha megnézzük, miközben már ott helyben, a mérkőzés után is Marco Rossi azt mondta, hogy hát két lábbal a földön kell állni, és valahol az a valóság. Tehát igazából nehéz is volt, de mivel maga Marco Rossi erősített meg mindent utólag is, meg akkor is, úgy könnyű volt, és nem tudom, Pisti, hogy neked mi az emléket például a 2021 őszi Wembley 1-1-es mérkőzésről, de ott ugye a közvetítésbe is belekerült, és azóta egy picit jobb hallható verzióban meg is tudtuk szerezni Gulácsi Péternek a többiekhez intézett mondandóját, amit kulcs momentumnak nem szeretnék kiemelni, meg nem egy ilyen sorsfordító epizódnak túl misztifikálni a válogatott életében, de ugye az volt az a hét ott 2021-ben, amikor másodszor is kikapott a csapat Albániától, majd 3 nappal később, mint egy varázsütésre, és még mindig Szalai Ádám nélkül, az akkor sérült Szalai Ádám nélkül, egy-egyet játszott a válogatott a Wembleyben, úgyhogy vezetett, és igazából az angolok nem, hogy nem játszottak jobban, az egy teljesen nyílt mérkőzés volt. És attól, szabad ne feled, még mielőtt belekezdesz, attól a mérkőzéstől fogva a magyar válogatott tétmérkőzésen mindössze a máig regnáló aktuális Európa-bajnoktól kapott ki. Tehát, hogy volt egy általad is említett fájó pofon, majd 3 nappal később elindult egy olyan széria, aminek nem tudjuk, hogy hol a vége, és lehet, hogy az csak egy ilyen belemagyarázott mondat a részemről, vagy egy epizód, de én igenis fontosnak tartom, hogy valami már, bármennyire is mondjuk eredmények szintjén nem a legjobb, valami már igenis ott elindult, akár egyik pillanatról a másikra is.
Ez biztos, hogy így van, már csak azért is, mert azon a meccsen emlékeim szerint Willi Orbán se játszott, akire azt mondjuk, hogy hát a védelem oszlopa, plusz ugye ez az angol csapat itt Budapesten rúgott egy 4-est nekünk, ami a rossz korszak legnagyobb különbségű veresége.
Igen, azzal indul a sorozat, bele se gondoltam.
És hozzáteszem, azért is érdekes, amit a Bálint mond, csak ugye azért nagyon nehéz nekem erről beszélni, mert nem akarok sok mindent elárulni a filmről, mert rengeteg beszédtémát szolgáltat, hogy ott valóban van a Gulácsi Péternek egy kvázi meccset értékelő beszéde, de ebben a 3 filmben ugye csapatkapitány Szalai Ádám is, van olyan meccs, ahol Dzsudzsák Balázs, és van ahol Szoboszlai Dominik. És tulajdonképpen az érződik, hogy ennek a rossziféle válogatottnak így vagy úgy, de mindig kitermelődik csúnya magyarsággal az a vezéregyénisége, aki nem csupán a pályán jelent zsinórmértéket, hanem aki után tényleg beállhatnak a sorba a többiek, akik közül jó néhányan tudják azt, hogy nekik az a dolguk, hogy beálljanak a sorba, és azt a részfeladatot elvégezzék. És aztán eljutunk végül Szoboszlaihoz, aki meg tökéletesen elmondja, hogy itt bárki bárhonnan jön, abban a pillanatban belép a telki edzőtáborba, hogy mindenki egyenlő lesz. És hogy a legtöbbet itt tudja ő is marháskodni, Ádám Martin ugye elmondja azt, hogy ő egy nehezen oldódó típus, de a válogatottban azért föl tud oldódni, és így tovább, és így tovább.
Pont ez jutott eszembe, hogy a folytonosság mennyire megmaradt így a vezéreket tekintve a csapatban, de ráadásul ugye nagy karaktereket is elbúcsúztat ez a film, akár ugye Szalai Ádám, akár Dzsudzsák Balázs, és átadva a stafétát Szoboszlai Dominiknak, hogy ezt a részét miként fogtad meg, mindeközben még egy mondatot én is hadd idézzek a filmből, Marco Rossitól, aki kimondja, hogy nagyon fontosak természetesen az alapemberek, akik megvannak a csapatnál, de eddig mindig bizonyította a válogatott, hogy akkor is hely tudott állni, ha ezek közül hiányoztak valaki is. Akár ugye most nem kell nevesíteni, mert nem mond neveket, de milyen érdekes, hogy akkor is jól tudtunk játszani, mert végül mindig a csapat tudott jól játszani. Mind a mellett jelzés, hogy senki sem pótolhatatlan, de az is jelzés, hogy a csapat az egyéni tudás fölött áll, és ez végül is ennek a magyar válogatottnak az ereje. És nekem ez is egy nagyon-nagyon meghatározó mondat volt ebben. Szóval a nagy egyéniségek, a karakterek is erőteljesen megjelennek, vagy éppen búcsúznak ebben a filmben.
Igen, és majdnem minden nagy egyéniség, ha most csak a csapatkapitány vonalon mozgunk, illetve csak őket említjük, egyszerűen azt válaszolja a magyar válogatott titkára, hogy a csapategység. És ezt mi hajlamosak vagyunk, mivel már annyiszor hallottuk ezt a szót, hogy itt milyen jó hangulat van ebben a csapatban, hogy mennyire nagy az összetartás, hogy milyen a csapategység, egy kézlegyintéssel tulajdonképpen elintézni, és néha nem is hinni ennek, hanem még egy kicsit tovább nyomozni ezután, de lehet, hogy igazából nem kell. Tehát amikor tényleg azt látni minden egyes megszólalón, minden egyes játékoson, minden egyes edzői meg, hogy is mondjam, nyilatkozáson, hogy itt tényleg semmiféle,
csak csapatban
itt semmiféle mágia igazából nincsen, csak egy jól működő közösség, akkor lehet, hogy nem kell tovább nagyon az eredmények után nyomoznunk. Azért 3,5 órában mi megtettük, és remélem, hogy azért ebben azért a csapategység szó bőven-bőven kibontásra került. Már csak abban is, hogy akár egy-egy barátság egy interjú közben Sallai Roland, illetve Gazdag Dániel párosával hogyan tud elfajulni akár egy bohózatba, és végigvonulni akár szerkesztésünk szerint mondjuk egy teljes éven. De például a többi úgynevezett mellékszereplő is, hogy hogyan és mit tesz hozzá?
Hát nem is feltétlenül csak úgy mondanám, hogy mellékszereplő, hanem hogy az egyéni utak a közös történeten belül. Tehát ha mondjuk most éppen Varga Barnabás is meg fog szólalni, vagy Kerkez Milos, egyébként akkor így a karakterek is kijönnek,
aki
hogy
ki milyen
karakter a csapatban, ez is. Szerintem ezt is szeretjük látni, mikor kijön a jelleme, és hogy tényleg az a bizonyos karakter az egyik ilyen, a másik olyan, és együtt milyen jól működik. De hogy szerintem ez is mindig nagyon érdekes számomra is, hogy az egyéni történetek a közös történeten belül, amik a sikert adják, ez hogy jelenik meg egy ilyen hosszú úton?
Hát igen, végső fokon a történeteket jegyzed
igen,
meg.
Igen.
Egy film végére is, de lehet, hogy egy éra végére is. Nyilván a sportnál a gólok, a nagy helyzetek, azok kihagyhatatlanok, mert azok határoznak meg ugye mindent, tehát mindenki alapvetően arra emlékszik, de egy film végére nagyon-nagyon fontosak a történetek, és azok összeállása egy egész, és azt gondolom talán, hogy ez sikerült.
Kerek lett. Azt azért elmondott, hogy hol tartottál a film vágásában, amikor mondjuk a bolgár meccs volt, vagy éppen a montenegrói szoboszlai szóló. Tehát, hogy érted, amikor már a film, mit tudom én, felében biztos, hogy elkészült, és akkor jöttek még a való életben ezek a csúcspontok.
Hát a harmadik rész, tehát a 2023-as évet feldolgozó epizódnak körülbelül az egynegyedénél, illetve körülbelül harmadánál. Amikor a bolgár Petkov befejelte a gólt, igazából akkor vált számomra biztossá, hogy a harmadik rész a három szó címet fogja kapni, mert hogy az a három szó Marco Rossi három olyan év elején egy majdhogy nem teljesen ártalmatlan kérdésünkre feltett válaszként jött tőle az a három szó, amit Molnár Matyi kérdezett, hogy mi kell ahhoz, hogy kijussunk az Európa-bajnokságra, és megmondom őszintén, hogy addig nem volt meg a fejemben cím arról, hogy mondjuk mi lehetne a harmadik epizód címe. Akkor, amikor Petkov befejelte a gólt, akkor viszont biztossá vált, de most lehet, nem lőném le, hogy mi az a három szó, mert az a filmből azt gondolom, hogy kiderül.
Itt most a Petkov fejesen meditálok én is, ugye, ha már kulisszatitok, mi nagy erőkkel mentünk már.
Legyen a vendégünk az Európa-bajnokságon?
Igen, tehát legyen a szakértők. Tehát ugye mi már Kaunasba is úgy mentünk ki, megerősített stábbal, hogy ott, ha tovább jutunk, akkor mi történik, aztán ott nem jutottunk ki. De ez a Petkov fejes, ez ami tulajdonképpen, ha az ember izoláltan megnézi, bejön egy szabadrugás, és valaki befejeli a saját kapujába. A 90, akárhányadik, azt hiszem 7 perc.
Talán, igen.
Erre azt hihetnénk, hogy ez hát ez én van, de ez egy véletlen. Tehát megcsúsztatta, gól lett. De a filmet nézve, majdhogy nem törvényszerű, hogy ott abból a szabadrugásból gól kell, hogy szület. Tehát, hogy ez a magyar válogatott ezeket a kicsi elemeket, ahogy összerakta, ebből egy csont nélküli, tehát úgy értem pótselejtező nélküli kiutásnak kell történnie. Ha ott a Petkov fejeli be, akkor a Petkov, ha az lepattan és berúgja a Szalai Attila, akkor ő, de valahogy talán, és ez a film egyik legnagyobb érdeme szerintem, közelebb jutottunk ahhoz, hogy itt...
Hogy miért ment be akár az
igen,
is.
Igen, hogy az miért ment be, és talán még úgy is, hogy miben reménykedhetünk mi az Európa-bajnokságon. Mert ha ezeket az apró részeket, hát ugye ne felejtsük el azt, hogy a végén már úgy játszunk, hogy a korábbi első számú kapusunk, Gulácsi, nem véd. A Willi Orbán, az első számú védőnk, nem játszik. A Schäfer, az első számú védekező középpályásunk, nincs a pályán, és az idény felfedezettje, vagy 2020-ban Varga Barnabás már nem játszik. Tehát, ha itt minden összeáll, akkor mi lehet? És egyébként hozzáteszem, miközben eufórikus pillanatok vannak, hihetetlen józan szavak hangzanak az eufórikus pillanatokban is.
Melyikre reagálják, hogy mit válhatunk az Európa-bajnokságon? Arra még talán nem. Tényleg, most, hogy mondod, a törvényszerű szó az azért nem jutott eddig eszembe, de végig gondolva
akkor mondjuk azt, hogy nem véletlen. Tehát...
Igen, az lehet, hogy egy jobb kifejezés. Ez megint csak talán abból a három szóból kettőt biztos takar, amit a Marco Rossi... azt nem is mondom, hogy hangoztatott, de mi emlékeztettük rá, és végül a szerkesztő elve lett a harmadik epizódnak. Tényleg valami tud ez a csapat, amit tudom, hogy ebben a podcastben már sokszor elhangzott, hogy, és nem Pisti szájából, hogy azért a mi generációnknak ez még mindig nagyon furcsa. Tehát a 30-on fölüliek táborának az, hogy a magyar válogatott nyer, és az utolsó percben ő rúgja a győztes gólt, most már sorozatban a második EB kiutásnál, az tényleg nem a véletlen műve, és hogy azt nagyon-nagyon meg kell becsülni, és a magunk részéről talán meg is kell örökíteni. Tehát, hogy ennyit mindenféleképpen ér.
Egyetlen egy mondat, hogy zárásként, ha már a jövőben nézünk, nem is biztos, hogy az EB-t nézném, hanem pont a jövő generációját. Tehát ugye a filmben is megjelenik azok a fiatal labdarúgók, akik kimennek a meccsre, és akik akár Szoboszlai mezért, akár bármelyik válogatott játékos mezért jelentkeznek, gyakorlatilag nagyon sokan, és akik számára természetes, hogy a magyar válogatott sikeres, akik... csak ebben szereplő válogatottat láttak, akik a Nemzetek Ligájában remeklő válogatottat láttak, tényleg. Akik Szoboszlait a Liverpoolban látják
és
kiválóan szerepelni.
És barátságos meccsre 60 ezeren kimennek.
Igen.
Noha az nem szól semmiről, vagy nincs semmilyen különbség.
Igen, és a
30... hogy a magyar válogatott játszik az észtek, és úgy, a csehkele meg egy észtcse meccsre 60 ezeren.
Magyar, nem biztos, hogy kimegy.
Lesz észtcse meccs. Ugye az észtek még a pucselejtezőn ott vannak, tehát még csak, akár...
Csak azért, hogy tényleg milyen öröksége lehet ennek, plusz a szurkolók, és hogyha arról beszélünk, hogy mindig azt említik a válogatott játékosok, hogy a csapategység, a szurkolókat is mindig említik. Tehát, hogy ez a legjobb szurkolótábor, ahova kimegy a szövetségi kapitány is, akinek ajándékot adnak, aki magyarul üzen nekik is. Szóval itt is vannak egy egészen különleges egymásra találások, ami talán Pisti, te is meg tudod erősíteni, te azért már jó sok válogatottat láttál, hogy azért tényleg nagyon ritka és unikális, ami most van hangulatában is a válogatott mellett körül.
Meg.
De hogy ez is kidomborodik ebben a filmben, azt gondolom.
Igen, megint ugye az a nagy dilemmám, hogy mennyit árulhatunk el, és mennyit nem. Mert ami a filmben még szerintem nagyon megkapó, az a... Ugye ezek az interjú részletek, ezek nem utólag készültek a kijutás után. Volt, amelyik utána, de itt időrendben
folyamatában.
Az a néha kíméletlen őszinteség. Tehát itt senki nem mondja, amikor mi rosszak voltunk, hogy mi jók voltunk. A Montenegro 0-0-ról senki nem azt mondja, hogy meg kellett volna nyernünk. Az albánok elleni vereségekről, vagy egyáltalán az egész csapatba érés folyamatáról, vagy Rossi, amikor Litvániában Szoboszlait hátrébb játszatja, nem mondja, hogy ez egy marha jó ötlet volt, holott szerintem marha jó ötlet volt, csak éppen még nem érett rá a helyzet. Tehát itt mindenki pontosan szembenéz saját magával, és pontosan tudja, hogy az ő munkája, és ezt hangsúlyoz egyébként ugye Szoboszlai is, mint csapatkapitány, akár a szertárosi, a vezetői, mindenkié kell ehhez, és mindenki tudja, hogy az ő munkája ebben nagyon-nagyon fontos. Úgyhogy...
Amit erre rá tudok csatolni még annyi, hogy de nem is dicsérnek túl egy győzelmet sem. Tehát a Wolverhamptoni magyar szempontból 4-0, az ugye elég jelentős helyet kap a második epizódban, ami 2022-t dolgozza föl. Értelemszerűen az egy monumentális részlet ott a filmen belül. De az sem úgy jön le, hogy hát mi akkor innentől fogva világverők vagyunk. Tehát az sem úgy értendő majd a játékosok szemszögéből, hogy na hát akkor innentől fogva mi megérkeztünk, és akkor innentől fogva mi mindenkit elverünk, és A csoport és Nemzetek Ligája, és úgy megyünk az EB-re, hogy onnan a trófával jövünk haza. Nem. Azt is nagyon-nagyon reálisan tudják értékelni, és pláne így utólag, mert van, akivel ugye nem csak akkor beszélgettünk, hanem már ebben az évben aludva körülbelül 400-at a történtekre. Tehát ez is azt gondolom, hogy mivel a játékosok is kiemelik Marco Rossi hozzáállását még ebben is, Rossinak ebben is egy óriási munkája van, hogy minden egyes eredményt, akár egy csehek elleni, ha már azokat említetted, egy csehek elleni majdnem brutális mérkőzésbe átmenő felkészülési meccset is egyszerűen a helyén kell tudni kezelni, és abból is levonni azokat a dolgokat, amik majd egyszer valahol nagyon-nagyon fontos tapasztalatok lesznek. Még egy gondolatot szerettem volna, mert itt fölmerült Szoboszlai Dominik neve, hogy például a harmadik epizódnál az nagyon-nagyon nehéz volt, hogy ne csúszunk bele abba, hogy ez egy Szoboszlai Dominik film legyen, hanem maga válogatott domborodjon ki ebben is, mint csapat, mert azt azért nagyon nehéz kezelni, hogy július óta, amióta ő Liverpool játékos, mennyi minden róla szól. A hírekben említettem itt a podcast elején, hogy hány kameraképünk van akár egy-egy mérkőzésről, és ugye minden operatőr és minden kameramanra nem tudunk ráhatással lenni. Amikor mondjuk történik valami a pályán, és utólag visszanézve mondjuk a 10 kamerából 9 a Dominikon van, mert hogy mindenki abban a hitben van, hogy ő a főszereplő, és közben a labda valaki másnál van, és más a főszereplő, akkor az úgy egy nagyon nehéz összerakási folyamat, hogy az ember ki van szolgáltatva egy kicsit ennek a közhangulatnak, ami teljesen jogosan van körülötte. De azt gondolom, hogy bármennyire is sokat szólal meg Dominik, és nagyon-nagyon köszönjük neki, hogy egy olyan hosszú interjút adott nekünk a selejtezők végeztével. Ez nem róla szól, és ezt ő is elmondja, a csapatkapitány mondja el, hogy nem róla szól, sokkal több mindenkiről szól.
Hát én zárásként csak annyit tudok hozzátenni, hogy ebben az évben nagy siker volt a mozikban a Nemzet Aranyai című dokumentumfilm, ami a vízilabda válogatott aranycsapatáról szól, ahol
mindegyikben fontos szereplő.
Kár volt levegőt vennem, mert azonnal a munkatársnőm erre rácsapott. Szóval azt akarom mondani, hogy aki megnézi majd ezt a három filmet, az egyrészt fog találni olyan dolgokat, amiket vagy már elfelejtett, például Callum Stice-t, hogy találtuk meg egyáltalán, és hogy vélekedik az egészről, fog benne újdonságot látni, és nyilván lesz olyan benne, ami nincs benne, mert nem kerülhetett be a filmbe. És itt hoztam föl példának a vízilabdás filmet, ahol nem beszélnek a családtagok, nem beszélnek a szurkolók. Ugye itt is nagyon sokan elmondják, hogy a válogatott játékos, a szurkolóknak mennyit köszönhetnek. Csak mindenkit arra kérek, az egy másik film lenne. Ezt a filmet, ezt a három filmet, ami kiad egy egészet, ezt úgy kell értékelni, hogy mi az, amit látunk, és mi meg Judittal, ezt Bálintnak mondom most, de a hallgatók is hallják, mi ugye azt is nagyon tudjuk értékelni, amit az egyszerű hallgató vagy néző nem, hogy tudjuk, hogy milyen forrásokból és milyen nyersanyagokból lehet ezt létrehozni. Tehát itt nem arról van szó, igen, ahogy Bálint mondta, hónapokig szervezve el lehetett menni Ulsanba, és...
És ez egy interjú.
De mit tudom, mert nem repülhetünk vissza a Vécseihez Japánba, aki elindította a selejtezőt az első góljával, hogy mi van most vele. Tehát tehát a fellelhető archívumból, illetve a jogi lehetőségekből ez egy nagyon szépen összerakott filmsorozat, amit egyébként december 31-én egybe is meg lehet nézni.
Ezt akartam, hogy itt a végén most már csak azt mondjuk el, mindenki arra kíváncsi, hogy mikor lehet látni. December 27-én az első részt.
28-án a másodikat, 29-én a harmadikat, a
mondjunk pontos időpontot szuper is.
Szuperpárost követően. Azt, hogy az pontosan, mikor zárul, azt így hirtelen nem tudom megmondani. 21 óra 30-kor van az első két rész. Kezdési időpontja 29-én pedig 21 óra 15 perckor indul a harmadik rész. Az elsőnek elvek, a másodiknak a jel, a harmadiknak pedig a három szó a címe. Én pedig amellett, hogy nektek is, illetve a hallgatóknak is kellemes ünnepeket kívánjak, hadd köszönjem meg minden munkatársam segítségét, legyen az gyártásvezető, operatőr, vágó, riporter, aki ebben segített nekem, meg mindenkinek, hogy ez létrejöhessen. Van egy olyan fixa ideám, hogy ha valami ilyenbe belekezdünk, az talán nem baj, hogyha filmes igénnyel készül, majd, hogy nem dokumentumfilmes igénnyel. Én azt gondolom, hogy az még egy plusz ereje ennek a három résznek, ennek a minisorozatnak, hogy tényleg mi ezt egy filmes igénnyel készítettük, tehát rengeteg benne a gól, a lövés, a kipattanó, a lepattanó, a mérkőzés jelenet, mert hogy azt is szerettük volna dokumentálni, de azon felül mi ezt igyekeztünk egy olyan igénnyel elkészíteni, amit hogyha például én gyerek lennék, akkor nagyon szívesen néznék, mert filmes. És a forgatókönyve is olyan, bár azt az élet írta.
A film elkészítésére nem vonatkozik, megnézésére viszont igen, amit Márkó Rossz is mondott. Easy.
És kötelező. Köszönjük szépen a figyelmet, mindenkinek boldog új esztendőt, jó egészséget kívánunk. Viszont hallásra.